Vaír a heti szakaszához érkeztünk el, és folytatódik Ábrahámnak a története, ami a múlt hét szombaton vette kezdetét a Lech-Lecha heti szakasszal. Nagyon érdekes eseménysorozatok következnek egymás után, hiszen az első ősatyának a történetéről van szó, és bizony ezekben a történetekben minden egyes fejezetet nagyon részletesen, nagyon bőségesen át lehetne tárgyalni, már önmagában bizonyos momentumoknak hihetetlen nagy és sok értékű üzenete van, és számos további gondolatmenetnek nyitná ki az ajtaját. Mégis, ami engem mindig foglalkoztat a heti szakaszok kapcsán, az az árulkodó cím. Az a cím, ami általában mindig summázza, és mindig valahogy összegzi azt a hosszú tartalmat, amit egy szakasz felölel. És ennek a résznek az a neve, hogy Vajéra, ami a 18. fejezet első verséről kapta a nevét. Megjelenik pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában, a hőnapon. Megjelenik. Ezt jelenti ez a szó, azonban látni fogjuk, hogy nem feltétlenül ezt jelenti ez a szó. És a sztori az ismert, hiszen Ábrahám ott ül a sátor bejárata előtt, ha az előző fejezeteket megnézzük, akkor látjuk, hogy miért, mert mondjuk éppen Seblászban van, hiszen nem rég történt meg a körülmetélkedés szövetsége. Megköttetett egy szövetség, és a szövetség kötés után ez az ember ott ül a Mamré tölgyesében, a sátor ajtajának a bejáratánál. Erről is nagyon sokat beszéltünk, hogy miért nem fekszik bent a sátorban, és pihen, és alszik, hanem ő kint ül a sátor előtt, mintha valaki várna valamit, mintha valaki felkészülne már arra, hogy egy szövetségkötés után Isten feladatokat bíz rá. Azonban most nem az Ábrahám ülése az, ami foglalkoztatott, nem az ő hozzáállása ehhez a dologhoz, hanem az, hogy megjelenik neki az Úr. És a történetet olvassuk tovább, három férfiú képében fog megjelenni, és ha ezen az első cikluson, ezen az első szakaszon egy kicsit elgondolkodunk és megállunk ennél, akkor már is vonhatnánk le egy olyan következtetést, hogy megjelentette Ábrahámmal az ő akaratát. Hiszen ez az három angyal mit tesz? Az egyik közli azt, hogy márpedig Len fiat fog születni, bár zárójeles megjegyzés, ez nem az első közlés. Fiat fog születni, Sárának vénségére egy év múlva ilyenkor gyermeke lesz. Ismerjük a történetet, Sára elkezd kuncogni a sátorban, miközben kihallgatja a dolgot, és Izsáknak fogják nevezni a gyermeket. A másik pedig, amit kijelentetnek ezek a vándorok, illetve ezek a követek, hogy bizony Szodomát el fogja veszítetni az örökkévaló, el fogja pusztítani. És már is erre a két kijelentésre gondolhatnánk, hogy hát ez az, amit megjelentetett az Úr Ábrahám előtt, mint ahogy később mondja, hogy miért titkolnám el. Tehát hangsúlyoztatva van mondjuk ez a két sztori kiemelve. Felmerült benne a kérdés, hogy vajon ezen van-e a hangsúly? Vajon tényleg ebben a heti szakaszban, ezeken a kijelentéseken van-e a hangsúly? Aztán haladjunk tovább egy kicsit a történetben, mert még mindig a szakasz részéhez tartozik, hogy igen, Sodoma el fog pusztulni, de Lót megmenekül, köszönhető Ábrahám közbenjárásának, hogy Ábrahám kérte azt, hogy Uram, ne pusztítsd el, ha egyet, ha tizet találsz, elpusztítod, hát nem pusztítom el, tudjuk, hogy találta csak Lótékat és a családját igaznak, de őket kimenti. Ebben is ott van az, hogy Isten az igazat nem hagyja a gonosszal együtt elveszni, ott van ismételten, érzékelhetően egy szétválasztás, ami az egész első könyvet jellemzi, hogy mindig választódnak el az Isten szerinti és az Isten telen dolgok, a Lót megmenekülése is erre a szétválasztásra, az elválasztódásra utal. Nem lehet az igaznak a hamissal közössége, nem veszhet el az igaz a hamissal. Lehetne ez is egy megjelentetés? Lehetne ez is egy kijelentés? Menjünk tovább. Azt látjuk a következőkben, hogy Lót megmenekül, és aztán, ahogy haladunk a történetekben, a fejezetekben, eltelik az az egy év bizony elég hamar, és megszületik Izsák. Megszületik Izsák, amiből aztán jönnek a konfliktusok, hiszen Hágár és Izmael nem egészen úgy viselkednek, ahogy kellene, és bizony nagyon sok esetben felmerül a kérdés, hogy vajon jogosan tette Ábrahám, amit tett, hol volt benne az emberség, hogy lehetett egyáltalán egy asszonyt egy gyerekkel elküldeni, elzavarni, és sok esetben felmerül a kérdés, micsoda Isten az ilyen, aki ilyet tesz, vagy megenged, vagy hagyja, hogy ez megtörténjen. Sok kérdést vet föl ez a rész, azonban ebben is nem az elvetést, az elzavarást, a rideg, kegyetlen hozzáállást kell látnunk, hanem az újabb elválasztást. Újabb elválasztódás, elhatárolódás történik azáltal, hogy Izmael és Hágár elkerül Ábrahám sátrából, és többé nem a háza népének szerves része. Ismételten az elválasztódás folyamata történik meg. Tehát látjuk azt, hogy ezeken a fejezeteken végig vonulnak a különválások, és mégis még mindig ott van az a cím, amelyik egy kicsit sejtető, hogy megjelenik az Úr. Mik jelennek ebben meg? Hát mondhatnánk azt, hogy igen, ezen végig jelenik és végig látszódik, ahogy Isten akarata halad előre, hiszen Isten akarata az, ami minden egyes helyzetben bekövetkezik. És ennek a fejezetnek az utolsó egysége, a 22. fejezet, ennek az egész heti szakasznak a 22. fejezet a lezáró egysége, a jól ismert Ábrahám kész feláldozni fiát című záró rész. És valahogy egy olyan ponthoz értünk, egy olyan szakasz zárja le ezt a heti szakaszt, ami ismét rengeteg kérdést vet fel bennünk. És bár nagyon sok üzenetet hordoznak a fejezetek, a sok előző fejezettörténés, valahol mégis itt csúcsosodik ki a megjelenés. Valahol itt csúcsosodik ki ez az egész látás, megjelenés, kinyilatkoztatás. Miért is? A megjelenésnek a szava már az első versben, a heti szakasz első versében a roe vagy ra'a szóval van említve, ami a héberben annyit jelent, hogy látni. Isten megláttatta magát Mamré tölgyesében Ábrahámnak. Isten megláttatta magát, és valahogy ez már jobban hozza azt a tartalmat, amivel ez a heti szakasz rendelkezik, és valahogy egy kicsit jobban ki is fejezi az eseményeknek a főbb mondani valóját, hogy Isten megláttatja az ő tervét, megláttatja az ő akaratát. Nem csupán megjeleníti, nem csupán azt mondja, hogy hát itt van, közkincsét teszem, hanem nagyon is láthatóvá, érzékelhetővé, kézzel foghatóvá szinte, ugye az ember saját bőrén tapasztalhatóvá teszi. Ez a láthatóság az, ami végig vonul ezen az egész szakaszon, hogy Isten megláttat dolgokat Ábrahámmal. És amikor olyan kérdéses helyzetek adódnak, mint például egy Hágár és Izmael esete, akkor is megláttatja, hogy miért történik mindez. Amikor egy elég kegyetlen pusztítás után vagyunk Szodomát és Gomorát illetően, Isten mégis megláttatja Ábrahámmal, hogy ez az egész miért történik. Az egész fejezeten végvonul tehát a látásnak a hangsúlyozása. És talán ez az, ami a leginkább ki fog körvonalazódni, és a leginkább érezhetővé válik ebben a 22. fejezetben Izsák feláldozásánál. A látásnak a szava. Ezt a látást, a történetet most nem olvasnám fel, hiszen ismerjük a sztorit. Ezt a látást Károli mindegyik esetben úgy fordítja le, hogy gondviselés. A történetet tehát ismerjük, elkészülnek, felmennek a Mória hegyére, és ugye feltűnik Izsáknak, mert hát lát. Feltűnik Izsáknak, hogy 22. fejezet 7. versében olvashatjuk, ím hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mennének valaketten együtt. Ezt a szófordulatot használja Károly, hogy Isten majd gondoskodik, azonban a héber szövegben az szerepel, hogy Isten látja az égő áldozatra valót, fiam. Aztán megyünk tovább, és tudjuk, hogy mi történik, hogy felteszi az oltárra a fiát, és már levágná, fogná a kést, és egyszer csak felkiált az angyal az égből, hogy ne bántsd a gyermeket, és aztán ugye meglátja a kost, és az utolsó verset úgy olvashatjuk, hogy és nevezi Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jirének, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Most ez a Jehova Jire, ez nem más, mint Isten, aki lát. Isten az, aki lát. És ezt a hegyet nem úgy hívják, hogy a gondviselés hegye, hanem a meglátás és a megláttatás hegye. Egyrészt én látok, mint aktív cselekvő, meglátok dolgot, és megláttatva vagyok, mint egy úgymond passzív, a magyar nyelvben már nem igazán használjuk ezt a passzív szószerkezetet, de egy aktív-passzív látok és láthatóvá válok, mondjuk így. Egy ilyen jellegű jelentése van ennek. És akkor most visszakanyarodunk egészen ahhoz a részhez, amikor Isten kéri ezt az áldozatot. Nem tudom ki, hogy van vele, bennem, mióta Bibliát olvasok, és mióta ismerem ezt a történetet, mondjuk egész kicsi gyerekkortól, egy óriás nagy kérdést vet föl ez az egész, hogy miért kért volna Isten egy olyan áldozatot Ábrahámtól, amit ő maga ígért, hogy be fog teljesedni. Valahogy olyan irreális ez az egész. Tényleg nem tudom, hogy ki hogy látja, és hogy mit gondol erről, bennem mindig egy feszültséget okozott ez az egész történet, ugyanis miről van szó? Arról, hogy legalább ötször megígér Isten Ábrahám történetében, hogy megsokasítalak, és fiat fog születni. És akkor most egyszer csak azt kéri, miután már láthatóvá vált az utód, miután már itt van mindenki előtt, látszik, hogy igen, meg lesz, és beteljesedett Istennek az ígérete, egyszer csak azt kéri, hogy öld meg, áldozd fel. Ebben semmi logika nincs. És mi értelme lett volna ennek az egésznek? Ráadásul úgy, hogy Izmael már nincs a háznál, hiszen az előzőekben el lett zavarva. Tehát tulajdonképpen, ha megölöm Izsákot, nincs örökös. Se Izmael, se más. És ott maradok abban a helyzetben, oda kerülök vissza abba a helyzetbe, amikor kijöttem Háránból, hogy nincs utódom. Az egyiket elzavartam, a másikat meg leölöm. És akkor hogy teljesedik be Istennek az ígérete? És nagyon sokszor keresztény közegekben egy olyan szóhasználatot használnak, hogy ez nem volt más, mint Ábrahám megkísértése. Meg kell, hogy mondjam, nem lett megkísértve Ábrahám, mert Isten sose kísért meg. A gonosz az megkísért. Ádámot és Évát nem Isten kísértette meg, hanem a kígyó. A mesterünket a pusztában nem Isten kísértette meg, hanem a gonosz. Isten nem kísért meg. A gonosz ellenben igen. Akkor mi volt ez az egész? Próbálunk egy olyan szóhasználatot használni a kísértés helyett, hogy próbára tétel. És talán a héber szöveg is ezt adja vissza a legjobban, ugyanis ott egy olyan ige szerepel, ami azt jelenti, hogy próbára tenni a másikat. Inkább egy olyan jellege van ez, hogy megmérettetni. Akkor szokták ezt az igét használni, amikor már egy bizonyos kapcsolatban, ismeretben vagyunk a másikkal, és tudjuk, hogy mire képes. Titkon sejtjük, hogy ki fogja állni ezt a próbát. Egy bizalmi kapcsolat van már köztünk, nem két vadidegen között történik a próbatétel, nem egy olyan jellegű próbatétel, mondjuk az olimpiai játékokon, hogy na, azt a 2-20-at átugorja-e, nem ilyen jellegű, hanem van már egy ismerettségünk, van egy kapcsolatunk, és úgy is mondhatnám, hogy megbízom valamivel, hogy vajon meg tudja-e csinálni. Egy nagyfokú bizalom van e mögött, a próbatétel mögött. A kísértés mögött semmi bizalom nincs. A kísértés mögött semmi jó indulat nincs. A kísértés mögött gonosz indulatok vannak, elejteni, csapdába csalni a másikat. Ez a jellegű próbatétel, ami itt van, ez egész más. És egy olyan próbatétel lesz ez, amiben nagyon erősen ki fog domborodni az, hogy hogyan is történik meg a látás és a láthatóság. Isten tehát nem kísértette meg Ábrahámot, próbára teszi, de mit kér? És ez egy fontos lépés, hogy megértsük ennek az egésznek a kutyulását, ami már több ezer éve kering a tanításokban. Mit kér? A második verszakban olvassuk, és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. És menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondádok néked. Na ez az, amit nem kért Isten. Nem kérte azt, hogy áldozd meg égő áldozatul. A héber szövegben annyi szerepel, hogy tedd az oltárra. Egy olyan felrakást jelent, hogy tedd az oltára, de nincs a szövegben az, hogy áldozd meg, nincs a szövegben, hogy öld meg, nincs a szövegben az a jellegű utasítás, ami később, majd már a mózesi törvényekben az áldozatok bemutatására való utasítás lesz. Összesen annyit szerepel, hogy emeld fel. Emeld fel, és tedd az oltára. Isten nem mondja Ábrahámnak, hogy vigyél fát, vigyél kést, és égesd el. Nem mondja. A szövegben annyi szerepel, emelt fel, ez az egyetlen egy ige, az olá, az alá ige, emelt fel, az oltára tedd. És más nincs. És itt jön a próbatétel, hogy vajon Ábrahám képes-e ezt megtenni. És más nem kér Isten. És itt látjuk meg a látásnak, a meglátásnak, láttatásnak az érzékeltetését, hogy most ebben az esetben Ábrahám nem látta meg azt, amit Isten kért. Ábrahám mit látott? Azt látta, hogy a környező népek mind feláldozzák a gyereküket. És hogyha egy áldozatról volt szó, akkor a környező pogány népek fogták a gyereküket, és Molok Istennek bemutatták az égő áldozatot. Ez volt a vallási szertartás. A saját gyerekeiket áldozták föl Moloknak. És mit gondol Ábrahám, mikor meghallja azt, hogy tedd az oltárra? Hogy neki is majd úgy kell cselekedni, mint a pogány népeknek, hogy fel kell áldoznia a fiát. Érthetetlen. Teljesen érthetetlen, nem érti, miért kell ezt csinálni, de megy. Azért, mert még nem látja, hogy nem ezt kell csinálnia. És ahogy haladunk tovább a történetben, mégis ez a hihetetlen nagy hit és bizalom fogja megláttatni vele, hogy mit kell tennie. Mert amikor haladnak tovább, Izsák kérdezi, hát nem érti ezt az egészet, hogy milyen szituációban vagyunk, hát hol van az áldozatra való, hát ott a bárány, hát miért nem hozzuk azt el? És akkor kapja azt a választ, hogy majd Isten látja azt, hogy mit kell csinálni. És ebbe ott van az, bár nem mondja el a fiának, én nem látom. De Isten látja, hogy mit kell csinálni. Fiam, Isten látja az áldozatra valót. De folytathatnánk tovább, hogy de én még nem látom, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, valami történik, amit nem ismerek. Mert ez az Isten nem lehet olyan Isten, mint a többi bálványisten. Ez az Isten nem lehet olyan Isten, mint Molok. Ez az Isten, aki engem kihozott Háránból, aki megígérte, hogy megszületik a fiam, és íme látom, hogy itt van. Ez az Isten, aki az ígéreteit betöltötte, az nem lehet a halál istene. De ezt én még nem látom. De Isten látja a helyzetet. Isten látja, hogy mit fog tenni, Isten látja az áldozatra valót. És aztán később megláttatja Ábrahámmal is. És hogy haladunk az eseményben, Ábrahám olyat tesz, olyan mellék dolgokat tesz, amiket Isten nem kért. Isten nem kérte azt, hogy hozzon fát és kést. De ő vitt. Mert hogy ugye, az szerint a séma szerint cselekszik, amit lát maga körül. De Isten ezt nem kérte. Mégis hagyja, hogy Ábrahám csinálja egy ideig. Egy ideig. Mert amikor eljutna arra a pontra, hogy egy önkívületi állapotban, mert nem tudok más mondani, mert ez már nem egy olyan helyzet, amikor már tudom kontrollálni a dolgaimat, egy olyan önkívületi állapotba kerül, hogy jó, hát akkor lesz, ami lesz, Isten ezt kérte, hogy áldozzam fel a gyerekemet, akkor szólal meg a hang, hogy ne tedd, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt. És itt jön egy érdekes pont, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenednek, én érettem. Nem azért lett kedves Isten szemébe, mert kész lett volna legyilkolni a gyerekét. Hanem azért, mert bár nem látott, és még nem volt előtte homályos, vagy előtte homályos volt, és nem tiszta, hogy mit kell tennie, mégis kész volt hittel fölmenni arra a hegyre. És Isten azt mondja, hogy most állj meg, mert ez nincs ideírva, de talán így is érthetnénk, én nem ezt kértem, hanem azt, hogy láss úgy, ahogy én látlak téged. Lásd meg úgy Izsákot, ahogy én látom Izsákot. Lásd meg úgy Izsákot, ahogy én látom Izsákot. Ne úgy lásd, ahogy a többi népek látják a saját gyerekeiket. Ne úgy lásd, és ne az szerint a séma szerint láss, ahogy a pogány népek körülötted látnak, hanem lásd úgy Izsákot, ahogy én látom. És Isten hogy látta Izsákot? Mint aki oda van adva, de nincs feláldozva. Ott van az oltáron, de nem hal meg, hanem él. Ő az, aki tovább viszi az örökséget. És Ábrahám nem azért lett kedvelt, mert az egyetlen gyerekének nem kedvezett volna, és képes lett volna legyilkolni, hanem azért, mert bár még nem lett kijelentve számára, hogy miért kell ezt csinálni, mégis a hite vitte. És ez egy óriási mondat az Ábrahám részéről, hogy Isten látja az áldozatra valót, fiam. És Ez a mondat volt az, ami őt igazzá tette. Nem az, hogy most megkötözte, meg föltette, meg már majdnem legyilkolta. Nem, nem ez. Isten soha nem kér gyilkolást és ember áldozatot. Nem, hanem az, hogy kijelentette a fiának, hogy Isten látja az áldozatra valót, fiam. És ezzel, hogy ő ezt a kijelentést megtette, hogy Isten látja, Isten megláttatta vele is, hogy nem az áldozat, és nem az a velem való kapcsolat lényege, hogy te leöld azt, amit én megígértem, hanem hogy lásd úgy te is, ahogy én látom. Lásd úgy te is, ahogy én látom. És így egész más megvilágításba kerül Izsák feláldozása, egész más megvilágításba kerül Ábrahám, és az egész izsáki hozzáállás is minden. Mert Isten soha nem fogja megölni és elvenni azt, amit ő adott ígéretként. Akkor önmagát tagadná meg. Isten az ő kijelentett szavához hűséges. Ha ő valamit megígért és megadja, azt nem veszi vissza. Annak célja és oka van. Isten céllal és okkal adta Izsákot. És nem próbára tette Ábrahámot, és nem megkísértette, és nem az mentette meg Ábrahámot, hogy majdnem képes volt legyilkolni a saját vérét. Nem. Hanem az, hogy a saját vérének kijelentette azt, hogy Isten látja, fiam. Isten látja. És Izsákot is ez erősítette. Isten lát. És ez az, ami Izsákban hihetetlen nagy biztonságérzetet adott, aztán a későbbiekben a jövőre tekintettel, a jövőre való tekintettel, hogy Isten lát. Isten lát engem, és én látom-e úgy magam, ahogy ő lát engem. Mert Izsák ott volt kiterítve, de nem azért, hogy leöljük, hanem azért, hogy láthatóvá legyen Isten ígérete. És láthatóvá legyen az ígéret beteljesedése. Óriási fordulat van ebben a történetben, az üzenetét tekintve. Én most nem arra helyezem a hangsúlyt így, hogy mekkora hite volt Ábrahámnak, és képes lett volna ezt a dolgot megcsinálni csak azért, hogy engedelmes legyen, hanem pontosan arra helyezem a hangsúlyt, hogy Ábrahámnak látnia kellett úgy Izsákot, ahogy Isten látta. És ebben óriási nagy üzenet van ma számunkra. Úgy kell látnom a beteljesedett ígéretet, ahogy Isten látja. És nem úgy, ahogy a körülöttem lévők. Nem a szerint, a séma szerint kell nevelnem a gyerekemet, ahogyan nevelik körülöttem, és nem a szerint, a séma szerint, amit megszoktam apukámtól, meg anyukámtól, meg nem tudom én mitől, nem a szerint kell egy ígéretet felnevelnem, hanem úgy kell látnom, ahogy Isten látja. De ne csak a gyerekről legyen szó, hanem vonatkoztassunk el. A saját életemről, a saját hitéletemről legyen akkor szó, a saját belső életemről, a saját imavilágomról, a saját igeolvasásomról. Nem az szerint, a séma szerint kell haladnom, ahogy az XY egyházak megmondták, hanem úgy látni azt az ígéretet, azt a kapott saját, egyéni talentumomat, megbízásomat, dolgomat, stb. Úgy látni azt, ahogy Isten látja. És az egész hívő életnek valahol itt van a lényege, hogy meglátni úgy az Istentől kapott ajándékot, beteljesedést, ígéretet, ahogy azt Isten látja. Ábrahámnak nem volt még ismerete arról, hogy hogyan lásson. Még nem volt arról tapasztalata, hogy az Istennel való közösséget hogyan élje meg. Hiszen nemrég lépett be a szövetségbe, hiszen még a körülmetélés az nem is olyan rég volt, egy év telt el talán, még nagyon az elején volt ennek az egész kapcsolatnak. És csak egy sémát látott maga körül, hogy a vallási szertartások hogyan működnek a környező népekbe, és én is azt akarom alkalmazni, hát nyilván akkor fel kell áldoznom a gyerekemet, meg kell ölnöm, ennyi. De Isten megmutatta, hogy nem. Ne a régi sémák szerint akard megélni a velem való kapcsolatodat. Ne a megszokott út szerint akard megélni azt, amit én adtam, hanem lásd úgy, ahogy én látom. És valahol ennek az egész Ábrahám sztorinak, és ennek az egész Izsák feláldozásnak ez a lényege, és ez az üzenete, úgy gondolom, ami számomra átjött ebben a látás szombatjában, hogy lásd úgy az ígéretet, ami már beteljesedett, mert már ott van, látható módon, ott mozog Izsák, él. Lásd úgy, ahogy Isten látja. És ez nem csak a gyereked, ez bármi ígéret, ami beteljesedett. Hogyan kezeled, és hogyan látod? Ez a kérdés. Te is haladsz a pogány népek sémája szerint, vagy egy megszokott rendszer szerint, vagy egy hagyomány szerint, amit be kell tartani, vagy pedig látod úgy, ahogy Isten látja. Mert ha még nem látod, de hitvallást teszel mégis, hogy ő látja, akkor meg fogja láttatni veled. És akkor már Ábrahám ki tudja mondani, hogy Jáve Jire, Isten, aki lát, és aki látóvá tesz. Mert nem csak ő lát, nem csak Isten lát, hanem látóvá teszi Ábrahámot. Ábrahám itt értette meg, hogy mit jelent kiválasztottnak lenni. Mit jelent elkülönítve lenni a népek között. Mit jelent az, hogy nem az szerint a séma szerint megyek, mint a pogányok, csak éppen mondjuk én nem hat Istennek áldozok, hanem egynek. Akkor semmi nem tette volna őt mássá. Semmi nem tette volna őt különbözővé. Akkor felesleges lett volna Izsák. Akkor felesleges lett volna a körülmetélés. Felesleges lett volna eljönnie Háránból. Nem. Ha Isten kiválaszt, ha Isten ad egy ígéretet, és azt az ígéretet beteljesíti, azt azért adja, hogy te úgy lásd azt, ahogy ő látja. Ezt tesz mássá. És ez az, ami folytatódni fog az ősatyák történetében is, Izsáknál és Jákobnál is, hogy nem a szerint a rituálé szerint fogok élni, mint a népek, hanem úgy látom mindazt, amit Istennel élek meg, ahogy ő látja. Ez egy kardinális kérdés. Ma, itt és most számunkra is. Éppen úgy, mint sok ezer évvel ezelőtt Ábrahámnál. És Ábrahámnál talán még egyszerűbb volt a helyzet, hiszen ma már számos ezerszer több olyan mód van, miszerint meg lehet élni a hitéletet. Ábrahámnál még csak úgymond a pogány kultusz volt. Most már aztán van választék bőven. Keresztény, zsidó, misztika, buddhizmus, bármi. De nem ezek szerint, a módszerek szerint kell megélnem a hitéletemet. És nem ezek szerint kell rátekinteni arra, amit már Isten megadott nekem ígéretként beteljesedve. Hanem úgy látni, ahogy ő lát. És rálátni úgy Izsákra. Rálátni úgy minden egyes beteljesedett dolgomra, ahogy ő lát. Kaptam egy családot, nem úgy kezelni, mint annak idején anyám kezelte, vagy az anyósom kezeli, vagy akármelyik teológiai irányzat megmondja, hogy a családok évében, jelen esetben, ugye ma most ez az év van, hogyan kell a családokat pasztorolni. Nem. Úgy látni, ahogy Isten lát. Áthelyezni a hangsúlyt, felül emelkedni, és itt a lényeg, föl emelkedni. Mert Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy tedd föl Izsákot, és nem azt mondta, hogy tedd le és vágd le, hanem azt kért Ábrahámtól, hogy tedd föl Izsákot. És ha fölteszem, és fölülről nézem a dolgokat, akkor egész más szemszögből fogom látni. Akkor talán tudok úgy látni, ahogy Isten lát. És én kívánom mindannyiunknak, hogy értsük meg ezt az odaadást. Itt nem egy elhatárolódásról volt szó, itt nem egy eltüntetésről volt szó, nem arról volt szó, hogy neked oda kell adni, ami a legkedvesebb, hanem hogy ami a legkedvesebb, azt úgy lásd, ahogy Isten látja. Érted már ennek az egésznek a lényegét? Itt nem a feláldozásról van szó. Nem az elvállásról, nem arról, hogy most kiszakítani a belőlem egy részt, ami a részem, a vérem, és hogy attól meg kell válni. Nem. Hanem arról, hogy lásd úgy azt, akit szeretsz. Az, aki neked kedves. Az, aki neked egyetlened, hiszen fel van sorolva, hogy ők azok. Hogy ő az, Izsák az, ilyen jelzőkkel van illetve. Ezt úgy lásd, ahogy Isten látja. És akkor egész másként látod. És akkor nem belesüllyedsz a hagyományok nyomasztó rendszerébe, hanem látni fogod azt, ahogy Isten lát. Ez egy hatalmas dolog, egy óriási ajándék, és egy hihetetlen nagy bizalom Isten irányából, felénk. És itt értjük meg, amikor Isten azt mondja, hogy próbára teszi Ábrahámot, hogy megelőlegez neki egy hatalmas nagy bizalmat. Hát ilyen bizalom van számunkra is megelőlegezve. Láss úgy, ahogy én látok. Tedd föl az oltárra, mert ha fölteszed, onnan látni fogod úgy, ahogy én látom. Isten Ábrahámot a barátjának nevezte. A barát a bibliai szóhasználatban a legközelebb álló valaki. Olyan, mintha házastárs lenne. Olyan, mintha éjjel-nappal állandóan együtt lennénk, egy gondolatban, egy érzésben, mindenben egyek lennénk. És ez a barátság nem csak Ábrahámnak adatik meg, hanem nekünk is, hiszen Krisztus barátainak tekint minket. Hogyha Krisztus azt mondja, hogy nem szolgáim vagytok, hanem barátaim, akkor azt szeretné ugyanazt, mint ahogy itt Ábrahámnál láttuk. Láss úgy, ahogy Isten lát. És én kívánom mindannyiunknak ezt az ábrahámi státuszt, ezt a baráti státuszt. Ne úgy tekints a beteljesedett ajándékra, hogy a hagyományt, a megszokást, a módszereket használod, hanem láss úgy, ahogy Isten lát.